Kedves testvérek, Isten igé, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzánk is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, folytatva Márk evangéliuma magyarázatát, a 4. fejezet 31. és 32. verseiben eképpen. Olyan az Isten országa, mint a mustármag, mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, felnő és nagyobb lesz minden veteménynél, s olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Amen. Kedves testvérek, egy újabb példázat áll előttünk Isten országáról, Isten országának titkáról, a mustármag példázata. Vizsgáljuk meg először magát a képet, és azt, hogy ez a kép mire vonatkozik, és utána érthetjük majd helyesen ezt a példázatot, utána bontja ki Isten szent lelke előttünk az ebben rejlő csodálatos, megszólító üzenetet. A mustármagról szóló példázat képe így hangzik. A mustármag a legkisebb mag minden mag között, amikor elvetik. És amikor eljön az Istentől rendelt idő, akkor felnövekszik, és nagyobb lesz, a legnagyobb lesz minden más veteménynél, olyannyira, hogy ágai árnyékában fészket raknak, oltalmat találnak az égi madarak. Ez a kép, a példázat képe, amelyben szó van a kicsiről és a nagyról. Most még kicsi, egészen kicsi, és eljön majd az idő, az Istentől rendelt idő, amikor Isten szerinti módon nagyjá lesz. Mire vonatkozik ez a kép? Nyilván első renden Isten országára vonatkozik, hogy Isten országa is ilyen, már közöttünk van, már jelen van, már tapasztaljuk hit által, de még kicsiny, a legkisebb, és majd az Istentől rendelt időben nagyjá lesz, kiteljesedik, maradéktalanul. De az Isten országának titka mellett ez a képi világ rámutat magára, az élő Istenre. Hát ilyen a mi Istenünk is. Gondoljunk bele, az egész Biblia erről szól, erről tesz tanú bizonyságot, hogy Isten az ő nagyságát, hatalmát abban mutatta meg, egyszülött fia által, hogy lehajolt hozzánk, kicsinyé lett érettünk, elszenvedte a kereszthalált, meghalt, sőt a kárhozat mélységeit megjárta, annyira kicsinyé lett, és aztán feltámadásában, mennybe menetelében, megdicsőlésében felmagasztalta őt az Isten, ahogy a Filipp levél Krisztus himnusza is himnikus szárnyalással elénk tárja ezt. Isten az ő hatalmát Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus kicsinységében mutatta meg, majd a kellő időben Jézus Krisztusban felragyogott újból Isten nagysága, Isten hatalma, sőt a kicsinségben jelent meg igazából az Isten nagysága és hatalma. És ez a kép vonatkozik ebből kiindulva magára az Isten népére, a kereszténységre, Krisztus ügyére, az egyházra. Az igazi kereszténység, az igaz egyház egyik ismertető jegye ez, hogy ebben a világban kicsiny, testi szemekkel látva, világi mércével mérve vállalja a kicsinységét, a kicsinségében van az isteni nagysága, és majd az Istentől rendelt időben Isten szerinti módon nagyjá lesz. Tehát magának Istennek az alakja ott van a példázatképi világában, a kereszténység ügyének, az egyháznak a lényege ott van a példázatképi világában, és az egyes hívő ember élete is ott van, ott rejtőzik a példázatképi világában, mert testvéreim, ezt tapasztaljuk meg, az igaz hit és az igaz hívő ember életének titka ez, hogy ebben a világban kicsiny, szolgáló életet él, világi mérce szerint, és ebben van a nagysága, és majd az Istentől rendelt időben ez a nagyság Isten szerinti módon kiteljesedik. Összefoglalva, a példázat képi világa erre mutat, a nagyság a krisztusi kicsinységben van, a krisztusi kicsinységben van az igazi nagyság, ebben a világban, és az Istentől rendelt időben, majd erről még szólok, kiteljesedik, Isten szerinti módon maradéktalanul nagyjá lesz a mi életünk, az Isten országa, az Isten népének, a kereszténységnek az ügye, és benne az egyes hívő ember élete. Erre vonatkozik a példázat képi világa, és hogy ezt még pontosabban megértsük, és felragyogjon a példázat igazi üzenete, akkor hadd fogalmazzam meg röviden azt is, hogy mire nem vonatkozik példázat képi világa. Tudni kell-e példázattal kapcsolatban, mint Jézus több példázatával kapcsolatban, hogy ennek a példázatnak az alap irányultsága, az alap hangja, az alap dallama, az nem egy polemikus vitázó mód, ez nem egy polemikus vitázó példázat, hanem vigasztaló példázat. Jézus Krisztus ezzel a példázattal, mint sok más példázatával és igéjével vigasztalni akar bennünket, és csak zárójelben jegyzem meg, hogy igazából az egyház küldetésének is ez lenne a lényege, hogy elsősorban ne polemizáljon, ne vitatkozzon, hanem a krisztusi evangéliummal bátorítson, vigasztaljon. Sajnos nagyon sokszor nem ezt tesszük. Folyamatosan a feszültségeket keressük, tele van az internet, noha úgy tűnik, hogy ennek van az ideje, hitvédelmi cikkekkel, vitákkal, polémiával, ütközetekkel, és alig szólal meg az igazi evangéliumi, lelki gondozói, vigasztaló krisztusi hang. Nem jó ez így. Szükség van természetesen a határozott hitvédő hangra is, de nem ebben az arányban. Most a nagy öncélú teologizálásról nem is beszélek. Ennek a példázatnak az alaphangja a vigasztaló hang. Éppen ezért ez a példázat a képi világát illetően nem hatalomkritika, kedves testvéreim, mert a példázat végén olvasható, hallható Jézusi képet nagyon sokszor úgy is értették, és úgy is érthetjük a Biblia más képei szerint, hogy a hatalmasra növekvő mustármag, mint fa, az a nagy hatalmakat jelenti, a világ hatalmakat jelenti, és a hatalomnak a természete mindig az, hogy árnyékot vet a többiekre, és ha egy nagy fa árnyékot vet az alatta lévő növényekre, az alatta lévő életre, akkor azok elsorvadnak, elpusztulnak. Nem ez a példázat képi világának a célja, nem hatalomkritika, nem erről szól ez a példázat, noha azt azért hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia a hatalomról mindig egyértelműen szól, a hatalom Istentől való. Persze Istennek kedves hatalom legyen, ahol a hatalom a szolgáló szeretetben mutatkozik meg, és ha a hatalom ezzel visszaél, akkor az Isten majd megítéli azt a hatalmat, de a hatalomnak a célja az, hogy ebben a bűrontott a világban ne uralkodjék el a káosz, hogy rendet tartson Isten akarata és rendelkezései szerint. A példázat képi világának a célja azonban itt nem hatalomkritika, és nem is egyházkritika, abban az értelemben, ahogy szintén sokan értelmezték ezt a példázatot, hogy itt arról van szó, hogy a mustármag az egyház, az Isten népe, és az Isten népe először pici, aztán folyamatosan egy fejlődés eredményeként a missziói parancsnak engedve egyre nagyobb és nagyobb lesz, a 12 tanítványból lesz 72 tanítvány, aztán 12 ezer, aztán 12 millió, aztán 1,2 milliárd, míg az egyház lesz a világ ura, és ebben a világban megvalósítja az Isten országát, a kicsiből nagy lesz. Egy fejlődés révén engedve akár a missziói parancsnak is. Nem erről van szó, és végképp nem arról van szó, hogy aztán így kialakul egy kritizálható népegyház, egy intézményes egyház, amely elnyomja az előbbi kép gondolatánál maradva az igazán hívőket, mert ugye ez mindig probléma az egyház történetében, a népegyház kritikája, az intézményes egyház kritikája, a népegyház nem hitvalló egyház, nem hívő egyház, mi ketten, mi hárman, mi vagyunk a hívők, és a népegyház nem engedi, hogy a hívő kis mag növekedjék és életre keljen. Nem erről szól ez a példázat, nem hatalomkritika, ilyen értelemben nem egyházkritika, hanem. És itt jön a lényeg, amit a szívetekre szeretnék helyezni, mert itt azt kell megérteni a vigasztaló, lelki gondozói, krisztusi szándékot figyelembe véve, hogy mi is itt igazából a mustármag példázata kapcsán a kicsi és a nagy jelentése. Figyeljetek csak, testvéreim! Kegyelmi állapot az. Istennek a legnagyobb ajándéka, meggyőződésem, amikor az ember vagy egy közösség rádöbben arra, hogy milyen pici is ő valójában ebben a világban. Hogy milyen gyarló, milyen gyenge, milyen törékeny, milyen esendő, halandó, egy kis pontocska. Mert az ember erre rádöbben, és Isten népe is erre rádöbben, akkor van esély arra, hogy oda meneküljön az egyetlen hatalmas, élő Isten elé. Rádöbben a maga kicsinségére, leboruljon az élő Isten előtt, és várja azt, hogy az élő Isten, aki egyedül képes erre, felemelje őt, könyörüljön rajta, irgalmazzon neki, gyógyítsa meg, üdvözítse őt. Csak aki rádöbben a kicsinségére, gyarló, esendő voltára, Istenre szorultságára, azt tud leborulni az élő Isten előtt, könyörögve azért, hogy az Isten emelje fel őt magához, tegyen aggyá, részesítse őt az üdvösség, az örök élet és az új élet ajándékában. És aki ezt megtapasztalta, kicsinségét, hogy leborulhatott, hogy Isten felemelte őt, az képes majd arra, hogy Krisztus követésében, beszéltünk már erről máskor, felemeljen másokat. Nem a világ minden emberét kell felemelnünk, hanem éppen azt, akit aznap az Isten odavitt hozzád, akit aznap vagy azon a héten rád bízott, azt az egy konkrét embert, azt kell észrevenni, azt kell felemelni. Erre utal a példázat képi világa, hogy a kicsi aztán így nagyjá lesz, olyanira nagyjá lesz, hogy árnyékában fészket raknak az égi madarak, a nap tűző, kínzó heve ellen védelmet, enyhülést, oltalmat, fészket, megmaradást, megoldást találnak. Erre utal a példázat. Kicsinnek lenni, és a nagyság ebben a kicsinségben, ebben a szolgáló lelkületben van, leborulni, felemel az Isten, hogy mi felemeljünk másokat. Az a nagy, kedves testvéreim, aki tud kicsi lenni, az a nagy, akit kicsinségében az Isten felemelt, és aki fel tud emelni másokat, és ezzel isteni természet részeseivé leszünk. Ez, kedves testvéreim, boldog, alázatos, szolgáló, tevékeny kicsinség és nagyság, nagyság a kicsinségben, kicsinség a nagyságban, amelyben ott van hitáltal már most, a kicsinségünkben is, az üdvösség teljességének a reménysége. Erről szól ez a példázat is, erre van szükség. Mert olyan bűnösek tudunk lenni, olyan beképzeltek tudunk lenni, amikor minden rendben van. Lehet, hogy most ez a próbatétel megalázott bennünket, de mi most is úgy fogalmazzuk meg a kéréseinket és a vágyainkat, hogy kapjuk vissza mielőbb a régi életünket. Isten őriz, hogy a régi életünket kapjuk vissza. Megújult életre van szükség. Olyan emberekre, Istennek olyan népére, amely látja maga kicsinségét, leborul, felemelte őt az Isten, hogy ő felemelhessen másokat. Ez ennek a példázatnak a központi üzenete. És akkor egyetlen egy kérdést tisztázzunk még. Mikor történik meg az, amire utal ez a példázat, és ez kikerülhetetlen az a kérdés, hogy a kicsinyből egyszer csak látható módon, Isten szerinti módon nagy lesz. Mikor lesz a kicsiny nagyjá? Mikor oldódnak meg a problémák? Mikor tapasztaljuk meg Isten valóságos ígéreteinek a teljességét? Egyértelműen válaszolhatunk erre a kérdésre. A mai példázat és a teljes Szentírás üzenete alapján, és őszintén megmondom testvéreim, hogy számomra ez volt ebben a példázatban az új üzenet, nagyon fontos üzenet, mert egyszerre reális két lábbal a földön jár, és mégis tele van biztató, örömteli reménységgel. Mikor? Mikor lesz a kicsiből láthatóan nagy, mikor adatik megoldás? Itt, ebben a világban, Jézus Krisztus visszajöveteléig, és maradjunk akkor Isten népénél az egyháznál, az egyház mindig kicsi marad. Hát, hogy biztatja Jézus Krisztus az övéit? Ne félj, kicsi nyáj! Tied lesz majd az ország. Egészen az utolsó időkig, Krisztus visszajöveteléig kicsiny marad, gondoljunk egy másik példázatra, hamis bíró példázatára, annak végén mondja Jézus Krisztus, amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Tehát, kedves testvéreim, mi valami hamis illúzióban ringatjuk magunkat, amikor arra gondolunk, hogy majd missziói stratégiával egyszer csak az egyház hatalmas lesz és nagy lesz, és nagyon-nagyon sokan leszünk statisztikailag is kimutathatóan ebben a világban. Nem ezt mondja. Nem ezt mondja Isten igéje. Sehol nem ezt állítja. Itt ebben a világban az Isten népének a sorsa, az mindenképpen az, hogy kicsi marad. És kicsinségében nagy. És kicsinségében szolgál. Az Isten szerinti nagyság ugyanis nem látható nagyságban van, nem látható erőben és hatalomban, ahogy Zakariás proféta írja, nem erővel és hatalommal, hanem az én lelkemmel. De hogy árnyaljam az üzenetet, azt a csodát mindig megadja az Isten, hogy a munkánknak legyen látható eredménye, a szolgálatunknak legyen látható eredménye, ő könyörül rajtunk, és egyes időszakokban mindig ad, kedves testvéreim, növekedést. Látható növekedést is, és ha ezt adja, hogy mi el ne csüggedjünk, és lássuk, hogy a mi munkánk nem hiába való az Úrban, akkor ezt a látható növekedést vegyük észre, a legkisebbet is. És ennek örüljünk, ezért adjunk hálát. Azt tapasztalom, kedves testvéreim, hogy nincs erre szemünk, hogy mindent, ami adatik nekünk, egyébként ebben a gyülekezetben is, meg Balatonfüszvőn is, teljesen természetesnek veszik. Magától értetődőnek veszik, hogy ez csak úgy van. Pedig ez kegyelmi állapot. Nem is tudjuk, hogy milyen kegyelem alatt vagyunk. De a kivétel csak erősíti a szabályt, az Isten szerinti nagyságot, Isten népe ebben a világban Krisztus visszajöveteléig a kicsinségben tapasztalja meg. És amikor eljön az idők vége, akkor egyszerre isteni csodaként érvényesül az Isten hatalma, és megtapasztaljuk az üdvösség teljességét, az isteni nagyság csodáját, amikor maradéktalanul rendeződik minden, és Isten lesz minden mindenekben, és Jézus Krisztus előtt minden tér meghajol, és egyszerre megtapasztaljuk azt, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi értelem el sem gondolt, az készítette Isten az őt szeretőknek, akkor teljesedik be ennek a példázatnak az ígérete, hogy a kicsiből látható módon, Isten szerinti módon nagy lesz. Ez az üdvösség teljessége. Nem egy fejlődés eredményeként adatik ez, hanem egyik pillanatról a másikra. Csodaként. Mi hit által már kicsinségünkben is megtapasztaljuk természetesen ezt a reménységet és ezt a megígért nagyságot. De addig, kedves testvéreim, és akkor most nem az egyházról beszélek, de arra is érvényes, mert az előbb az egyházról szóltam, az egyházról vonatkozó aspektusról, az egyéni életünkre nézve is érvényes, hogy addig maradnak a gondok is, a bajok is, a küzdelmek is, a próbatételek, a kísértések, a bukások, a szenvedés és a halál addig marad. De marad a kegyelem. A kegyelem is, amelyben mindig újból és újból belekapaszkodhatunk. Ugye így már érthető ez a példázat, hogy kicsinségünket hatalmas reménységgel hitben élhetjük meg. Az isteni nagyságba kapaszkodva. Merjünk tehát kicsit lenni, merjünk szolgálni, merjünk Isten előtt leborulni, felemel az Isten, hogy mi felemeljünk másokat. Nem tudom, figyelitek, hogy A hétköznapokban minden arról szól, hogy én tökéletesen el tudjam játszani a szerepeimet, és egy pillanatra se vegyék észre a gyengéimet, mert abban a pillanatban eltaposnak. Az erős ember látszatát kell kelteni. A kereszténység az ellenkezője. Merni kicsinek lenni. Merni vállalni a kicsinség rizikóját, hogy a hatalmas, erős Isten velünk van, és mi kicsinségünkben vagyunk nagyok, és ez a nagyság hitáltal már most a miénk, odáig pedig maradéktalanul kiteljesedik. Kell ennél több, és a mostani próbatételeket, amelyeket ismét megélünk, nyerjük ezzel a hittel, és ezzel a reménységgel, örömmel és bizonyossággal elhordozni. És végezetül egyetlen mondat a példázat zárásáról, mert Márk a mostánnak példázatához hozzáfűznék két igeverset, hogy példázatokban beszélt Jézus Krisztus, ezzel szemléltette az üzenetet, de sokak elől el is rejtette, erről beszéltünk már, az övéinek azonban megmagyarázta. Az övéinek megmagyarázta. Talán most is átéltük azt a csodát, hogy Jézus Krisztus megmagyarázta nekünk ezt a példázatot, és ha ő az ő lelke által itt volt közöttünk, akkor több történt, mint magyarázat. A magyarázatban kaptunk élő üzenetet, amelyre bele tudunk kapaszkodni ezekben a nehéz időkben is, és keresztény életünket, szolgálatunkat, életünk utolsó percéig meg tudjuk élni. Úgy legyen. Amen. Ne félj, kicsinyálj. Imádkozzunk. Élő Istenünk, olyan jó volt hallani a Te igédet. Megvalljuk előtted a mi kicsinségünket. Köszönjük, hogy kicsinségünkben leborulhatunk előtted. Köszönjük azt a kegyelmi ajándékot, hogy merhetünk kicsit lenni. És áldott légy azért a boldog tapasztalatért, hogy Te lehajolsz. Te kilépsz elérhetetlen világosságodból, és lehajolsz életünk, hogy felemelj bennünket. Áldott légy a felemeltetés csodájáért. És azért, hogy Te szolgálatra küldeszel bennünket, hogy aztán mi is ezzel az isteni szeretettel, hogy isteni természeted részévé legyünk, felemelhessünk másokat. Áldott légy, Urunk, azért a nagyságért, amit elkészítettél nekünk, amely az üdvösség, a kiteljesedés nagysága, a mindent megoldó Krisztusi nagyság. És köszönjük a hitet, hogy mi ezt a nagyságot már itt és most megélhetjük, és éppen ezért merhetünk kicsit lenni, merhetünk szolgálni, merhetünk szeretni, merészelhetünk megbocsátani, kezdeményezni, alázatosnak, irgalmasnak lenni, egy kőkemény világban is, tudva, hogy Te megőrzöl, megtartasz bennünket. Urunk Istenünk, így áld meg ne csak egyéni életünket, hanem néped életét, szolgálatát. Arra is kérünk, Urunk, hogy merjük, mint kicsinyek mégis szentlelkes erővel hirdetni a Te vigasztaló evangéliumodat, hogy ne állandóan csak visszavágjunk, ne állandóan csak vitatkozzunk, ne állandóan csak nagyképűen teologizáljunk, hanem merjük szólni, élni a Te vigasztaló, irgalmas, örök életet ajándékozó üzenetedet ebben a durva próbatételekkel teli világban. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd üzenete erőt ad nekünk a mostani próbatételek idején is. Urunk, nem véletlen, hogy Te megintettél bennünket, ad, hogy ezt is belássuk. Add, hogy belássuk a mi kicsinségünket, és hozzád meneküljünk. Te hozzád, aki egyedül vagy, szabadító Istenünk. Köszönjük, hogy te benned minden megoldás, minden mennyei nagyság készen van már számunkra. Történjék bármi, ezért életünk minden napunk a legnehezebb időkben is tele van örömmel, reménységgel, hogy erre hangoljunk másokat is. Ezzel a szent lelkes örömmel és reménységgel borulunk le gyászoló testvéreinkért, akik itt vannak most közöttünk, akik az elmúlt héten szerettüket kísérték az örök élet reménységében nyughelyére. Urunk Istenünk, áld meg őket! Köszönjük, hogy megerősítetted őket a legnehezebb időkben is. Köszönjük, hogy hívő, szolgáló tagjai a te népednek, gyülekezetünknek itt is, Kálváltán is. Köszönjük, hogy a felmenőik is ennek a gyülekezetnek oszlopos odaadó szolgáló tagjai voltak. Könyörgünk érettük, hogy nekik vigasztalást, örök életbe vetett reménységet, és szent elme közöttünk elköltözött testvérünk emlékét, Jézus Krisztusban a viszontlátás boldog reménységével. Köszönjük, hogy együtt imádkozhatnak velünk, és egymással összekapcsolódva közben járó könyörgést mondunk egymásért, ezért a vajúdó világért, azokért is, akik most nem lehetnek itt velünk, közben járó könyörgést mondunk a betegekért, a gyógyítókért, a vezetőkért. Urunk, adj nekünk szabadulást, és ne a régi életünket ad vissza, hanem adj nekünk Jézus Krisztusban új életet. Egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön meg a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívjuk a testvérek figyelmét az adakozásra, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Úrunk Istenünk. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.